áldás védesség, így szoktunk még egymásnak köszönteni, és így köszöntöm szeretettel a ma Isten tiszteletünkön megjelenteket, úgy a gyülekezeti tagokat, mint azokat a kedves vendégeket, akiket most a gyülekezetünk tagjai kísértek el templomunkba. Örülök, hogy ilyen formában találkozhatunk, és kívánom mindenkinek azt, hogy váljon élményé ez a találkozás, ez az Isten tisztelet. Az apostol szavaival is köszöntelek benneteket, kegyelem legyen nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, hallgassuk Isten ígéjét úgy, amint szól hozzánk ezen a mai Isten tiszteleten az Ószövetségből, Ezékiel próféta könyvéből, Ezékiel könyvének 34. fejezetéből, a 11. versből a 16. versig terjedő szakaszból. Ezékiel könyvének 34. fejezetéből a 11. versből így szól hozzánk Isten ígéje.
Így szól az Úr, az én Uram. Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhaik között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból. Azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izrael hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izrael magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőkön legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram, az Úr. Az elvesztettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok. Úgy legeltetem őket, ahogyan csak kell.
Hallottuk az igényt, most pedig hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk.
Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük ezt az új napot, amikor megpihenhetünk újra szeretetedben. Köszönjük, hogy elküldted fiadat utazutatására a hozzád vezető úton, az elveszett bárányoknak. Köszönjük, Urunk, a megváltást, hogy a magányos szabadságból a gyülekezet közösségébe vezettél minket. Bocsáss meg, Uram, hogy nem tudunk mindig hozzád méltóan létezni. Bocsáss meg, hogy hasonlóvá leszünk a romló világgal, és újra meg újra eltévezünk. Bocsáss meg, Urunk, az elmúlt 7 évet is, amikor szemtelenül eltévedtünk. Eltévedtünk, és nem találtunk a helyes útra, és hasonlóvá akartunk lenni a körülöttünk lévőkhöz. Bocsáss meg, Urunk, minden felismert bűnünkért, és azokért is, amit mi nem ismertünk fel. Kérünk, Urunk, segíts nekünk dicsőségedben tevékenykedni. Kérünk, Urunk, a téged keresőkért, és azokért, akik most találtak rá, nyisd meg szívüket, és tartsd meg nyájadban. Kérünk, Urunk, áld meg pásztorainkat és a gyülekezetet. Kérjük a Szentlélek elején segítse az ige hirdetését, és nyissa meg a hallgató szívet.
Amen.
Énekeljük a 370. dicséretünket első 2 versével. A 370. dicséretünk első verse így kezdődik. Jövel Szentlélek Úristen! helyüket elfoglalva hallgassunk meg most egy személyes vallomást Gyüri Nékó Edith-től, egykori Biblia iskolásunk, és vallomásában arról fog beszámolni, hogy hogyan alakult az élete, hite Krisztussal és ezzel a gyülekezettel való találkozása.
Győrini Szóterit vagyok, 14. éve a gyülekezetnek és a református egyháznak. Igaz ugyan, hogy csecsemőkoromban megkereszteltek, de a szüleim és az iskoláim ateista szemlélet szerint neveltek. Már felnőtt voltam, amikor konfirmáltam, ennek a gyülekezetnek a Biblia iskoláját elvégezve, fiatal házasként és kismamaként. Az a hosszú évekig tartó út is csodálatos és sok tanulság van benne, amíg eljutottam az elhatározásra, hogy Krisztushoz szeretnék tartozni. Az ő útján járni életem hátra levő részében. De most mégis inkább arról szeretnék beszélni, ami ezután következett. Azután, hogy az Isten csöndes, de kitartó hívogatására végre kinyílt a fülem és a szívem, és esküdtettem, hogy többé nem hagyom el ezt az utat. Eleinte sok ma már mulatságosnak látszó téves gondolat gátolt a Krisztushoz tartozást felszabadultan megélni. Például az elsőszülött gyermekünket 2 éves koráig azért nem kereszteltük meg többek között, mert féltem, hogy nem lesz elég pénzünk megfelelő ünneplő ruhát venni. Ma már eszembe sem jutna, hogy hamar gyerekeinek az öltözékükre való hivatkozással visszatartsak Isten tiszteletről, vagy bármilyen más gyülekezeti alkalomtól. Sőt, jöjjenek, ahogy vannak, hiszen ki más tudná jobban megigazítani őket, mint a megváltó Krisztus. Nem győzök elégszer hálát adni az Úrnak, hogy nagyon szeretnek idejönni, de látok és szeretik felnőttek közé. Az ifis csoportokban társakra találnak, és az ifizetőkői példáján sokkal könnyebben elfogadják, mint az unalomig hallott szülői intelmeket. Aki a gyerekvizetet szülő, nagyszülő, pedagógus, nagyon jól tudja, hogy mennyi bajtól, mennyi csapdától kell féltenünk őket, és nagyon megnyugtató érzés, hogy itt tudhatjuk őket, ahol egymásra is vigyáznak, és kérhetik a Szent Élet segítségét. Az élet annyi más területén is a magam bőrén tapasztalom, hogy mennyire jó gyülekezetben élni. Pár éve például a férjemet baleset érte, aggasztó állapotban feküdt a kórházban, és elég messze lakunk, úgyhogy autó nélkül lehetetlen feladatnak látszott a gyerekeket iskolába kísérni. A munkahelyen rengeteget kellett túlóráznom, és mindeközben legszívesebben el sem mozdultam volna a párom ágya mellől, mert nagyon el volt keseredve. De ekkor sem maradtunk magukra. A gyülekezetből egy kedves testvér látogatása, a vele való jó beszélgetés kiemelte a férjemet az elkeseredés gödréből. És egy másik személyes példám. Én programozó vagyok, és ez manapság sikerkapmának számít. Végebben eszembe sem jutott, hogy nekem gondjaim lehetnek. De nagyon fordult velem a világ, és 5 év gyerek után 2 kisgyerekkel szemben az egyre kisebb képzettségű, ilyen nappal hajtani képes fiatalokkal, sajnos nekem is szembe kellett néznem a munkanélküliség fenyegetésével. És ilyenkor önmagát mérítve az ember nagyon könnyen elveszíti az önbecsülését. Sokszor legszívesebben elbújtam volna, és úgy éreztem, hogy semmit se élek, hogy semmit nem tudok. De az Isten nem hagyott sokáig vergődni ebben sem. Megmutatta, hogy neki igenis értékes vagyok, ő számít rám és bíz rám feladatokat a gyülekezetben. És ez a szolgálat bizony megtisztesség. És nagyon hálás vagyok érte, hogy kapok hozzá erőt is tőle. Sok kisebb-nagyobb lehetőség adódik, amikor megtapasztalhatom, hogy mennyi mindenféle képességgel ajándékozott meg engem az Én Uram. Tudok például, és nagyon szeretek énekelni. És itt a gyülekezeti kamarakórusban erre is alkalmam van. Luther azt mondta, aki énekel, kétszeresen imádkozik. És ez számomra elmondhatatlan öröm forrása. A gyülekezet úgy ölel körül bennünket, mint egy igazi erős család. Amikor megtértem, akkor a férjem még útkereső és bizonytalan ember volt. Kérdéseivel, kétségeivel nagyon nehezen bírkoztunk. Egyedül nem is hittem, hogy sokat tudtam volna neki segíteni, hiszen akkor magam is még kezdő, a hit útján nagyon az elején álló ember voltam. De nem maradtunk egyedül. Ebben a helyzetben is a gyülekezetben működő sok kis csoport közül legelőször kedves házaspár barátaink hívtak minket a házaspárok alkalmaira. Itt keresztény szellemű beszélgetésekben megoszthattuk egymással a nehézségeinket, kudarcainkat és az örömeinket. Azt tapasztaltuk, hogy sok hasonló problémával küzdünk, és tanácsok megértést tudunk egymásnak adni, és főként imádkozhatunk egymásért. A Bibliára támaszkodva Isten bölcsessége volt a forrása a nehéz helyzetek megoldásának. És ma már hosszú évek óta együtt eszünk úrvacsorát a férjemmel. Mostanában, amikor ott lépkedünk egymás mellett, hogy magunknak legyük a bor és a megtört kenyeret, mindig eszembe jutnak azok az idők, amikor még a férjem nélkül mentem az úrasztalhoz. És az Isten tisztelet végén összeszorult a torkom, látva, hogy a gyülekezetünk lelkész házaspárja, férj és feleség egymással szemben állva, egymásra tekintve isznak a közös pohárból. Tudtam, hogy türelmesnek kell lennem, és bíznom kell az Úrban. Abban, hogy egyszer majd mi is fogunk együtt úrvacsorát venni a férjemmel. De azért csöppet sem volt könnyű ez a várakozás. Most pedig végtelenül hálás vagyok az Istennek, hogy adott nekünk barátokat és testvéreket, akik végig velünk voltak és átsegítettek bennünket ezen a nagyon nehéz időszakon. Senki nem csodálkozott az értetlenkedéseinken, az Istenről alkotott téves gondolatainkon, hanem türelmesen meghallgattak és tanítottak bennünket. Aki keresztény élet nagyon, nagyon jól tudja, hogy nehéz átadni magunkat az Istennek, de ha egyszer átírja az ember, hogy milyen is az, az óriási erőt ad tovább menni ezen a úton. Az Istentől más-más képességeket, érdeklődési kört kaptunk, és ha ezeket felhasználjuk arra, hogy egymást segítsük, megörvendeztessük, azzal mindannyian gazdagodunk. Nem is tudom elmondani, hogy mennyi szeretetet, segítséget, bátorítást kaptunk a gyülekezettől tettekben és szavakban, amióta befogadott minket a gyülekezet. Hogy miért jó gyülekezet közösségében élni? Én úgy érzem, hogy máshogyan nem lehet, ha Krisztus akarjuk követni az életünk útján. És milyen nagyszerű dolog, hogy ez a keskeny út, ami bizonyosan Istenhez vezet, az nem csak létezik, de csodálatosan szép, terhelyes nehézségei ellenére. Van évente egy hét az életünkben, sokunk életében, amikor néhány százan a gyülekezettől, kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, együtt elutazunk sátorolja úgy helyre, a várhegyre táborozni, együtt keresni az Isten akaratát és az ő közelségét. Ez az ég maga a csoda. És ha elképzelem, hogy ilyen lehetne a világ, ha benne minden embernek azonnal legfontosabb, hogy értse és kövesse az Isten akaratát, akkor megértem, hogy miért nem lehetek csöndben visszahúzódó, csak otthon a Bibliát olvasgató keresztjén. És miért kell minél több emberrel megismertetni az evangéliumot, hogy ők is részesei lehessenek mindennek. Hálát adok nekik a lehetőségért, hogy alkalmatlanságon ellenére most mégis bizonságot tehetek róla. Hiszen a Bibliában, a Máté evangéliumában Krisztus ezt mondja. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek, menjél Atyám előtt. Thank you.
Jézus szavait olvashatjuk. Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a lyukok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a lyukok pásztora. Ennek ajtó hit az ajtóőr, és a lyukok hallgatnak a hangjára, a maga lyukait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga lyukait mind kivezeti, előttük jár, és a lyukok követik, mert ismerik hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta neki Jézus, de ők nem értették. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a lyukok ajtaja. Aki én előttem jött, mint tolvaj és rabló, de a lyukok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres, nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Nagyon jó olvasni, hallani ezeket a sorokat. Mégis, először egy picit gondoljunk vissza a Jézus korabeli pásztorkodásra, pásztor életre. Mert amire úgy gondolunk, hogy hát ez teljesen világos, pásztor, rendben van, az nem is annyira világos, mert hogy azért a kultúrkörülmények egy kicsit különböznek. Amikor mi olvassuk a Szentírásból akár ezt a szakaszt, akár más pásztorról szóló szakasz, akkor itt a Hortobágy mellékén bizony nekünk a Hortobágy eszünkbe. És ez nem volna baj. Csak az itteni pásztorkodás radikálisan másmilyen volt, és ma is másmilyen, mint akkor ott a közel-keleten, Jézus korában. Először egy pillanatra gondoljunk vissza, és nézzük meg, milyen körülmények között pásztorkodtak, mert Jézus abból meríti a képanyagot, és úgy érthető, amit mond. Először is, hogy a vidék nem ilyen sík, nagy puszta, mint itt a város körül. Hogy messze kilométereket be lehet látni. Lehet látni kilométerekről, ha jön a farkas, vagy ha ne talán egy bárány, 500 méter, mint elcsatangolt. Ott Palesztinában nagy rész sziklás, bozótos, hegyvidéki terület van. És ezen a sziklás, bozótos, hegyvidéki területen, ha egy-egy bárány, akár csak 10 vagy 20 métert sodródott el a nyájtól, már eltakarta egy-egy szikla, egy-egy bozót, és már nem lehetett látni, de legtöbbképpen ő nem látta, hol van a nyár. Vagyis nagyon könnyen el lehetett tévedni, le lehetett morzsolódni a nyájról. Sokkal veszélyesebb, mint itt nálunk. Aztán itt ma már a Hortobágyon komoly ragadozóktól nem kell félteni. legfeljebb kemény-kemény téli időben merészkednek le a hegyekből ide ragadozók. De ott Palesztinában, Jézus korában még komoly nagy vadak is éltek. És ez a sziklák bozótos terület nekik pedig nagyon jó búvóhely volt, hogy lessék a nyájat. De legfőképpen a kisodródót, a leszakadót, aki egyedül van, mert az préta. De ezt nagyon jól tudjuk, ha valaki természetfilmeket nézett mondjuk az afrikai szavannáról, akkor ott egyértelműen lehet látni, hogy mindig azt lesik a vadak, hogy hol sodródik le valaki, csak pár méternyire is a közösségről. Mert akkor ott őt leválasztják, és vége van. Viszont, hogy hogyan terelgetik, akár még a nagyobb állatok is, a kicsinyeiket befele a közösségbe, hogy védjék, az nagyon tanulságos és figyelembe méltó. Aztán van egy másik kép is, ami kevésbé ismerős nekünk, nevezetesen az, amit ugyan tudunk, mert Karán nálunk is létezik, ott Palesztinában a sok kőből, ami ott volt, egy területet körbe kerítettek egy kőfallal, annak egyetlen egy ajtaja volt, és éjszakára oda vitte be a pásztor a nyájat. Nem egyszer több pásztor egy ilyen védett területre, mi azt mondanám karámba, terelte a nyáját. És úgy, hogy odaállt a pásztor a karám nyilásához, a botját tartotta, és a juhok egyenként soroltak be a botja alatt. Akár a 23. Zsoltára gondolunk, vagy más ilyen bibliai szakaszokra, ekkor kezdjük érteni. A közel-keleti pásztorok nem ott valahol messze egy faárnyékában heverészett és fújt a furujáját, hanem keményen küzdött a nyájért, hogy védje őket. Nos, így egyenként soroltak be, megszámolta, megvan-e mindegyik, egyenként ismerte, sőt, nevet adott nekik. Ezért olvassuk, mondja Jézus, hogy nevükön szólítja. És ugyanígy engedték ki a nyájat másnap legelni. Ugyanira személyes volt a kapcsolat, hogy a hangot ismerték, és arra mentek. Amikor egy ilyen védett területre éjszaka több pásztor a maga nyáját beterelte, akkor reggel odaállt az egyik pásztor az ajtóhoz, és szólította a juhait, és azok elindultak, a többi nem. Mert ismerték a pásztorok hangját. Majd amikor kihívta mindet, aki hozzátartozik, akkor jött a másik pásztor, az is odaáll az ajtónyíláshoz, szólította a juhait, és az ő nyája elindult kifele. Ennyire személyes volt a kapcsolat, csak így maradhatott életben egy nyáj azon a vidéken. Nos, így talán jobban érthető a jézusi nagyon szép képanyag, amikor azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. És ezek után merjük megfogalmazni, bár lehet, hogy a posztmodern ember először tiltakozik, de vannak elemi létszükségleteink. No, ez ellen nem tiltakozik a mai ember. Persze. Hát kell tenyér, kell víz, kell munkahely, pénz kell, minél csicsásabb, lakás kell. Hát persze, vannak elemi létszükségleteink. Ez mind igaz, hogy ezekből tisztes mértékkel kell valami. Azonban én most folytatom, és valami mást is szeretnék elmondani. Elemi létszükségletünk van, hármat szeretnék most kiemelni, na ez ellen lehet, hogy tiltakozik sok ember ma. Az egyik létszükségletünk a védelem, a védettség. A másik a gondoskodás, a harmadik pedig a vezetés. ez is ugyanolyan létszükséglet, mint a kenyér és a víz. Nem csak kenyérrel él az ember, olvassuk már a Szentírás soraiban is, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Nem csak testi szükségletei vannak az embernek, hanem az embernek lelki közösségi létszükségletei is vannak, ami nélkül nem lehet igazán boldog és kiegyensúlyozott életet élni. Sőt, egy idő múlva sokat életében maga az élet kérdőjeleződik meg, ha nincs védelem, gondoskodás és vezetés. Szükséges a védelem, vagyis szükséges a passzok. Szükséges a nyáj, a közösség, mert a közösség által ad védelmet az Isten. Így teremtettünk meg, közösségre van szükségünk. A pásztorral és népével, nyájával. A védelemre nagyon nagy szükségünk van, mert a vadak ma is lesben állnak. Ahogy az Új Szövetség egyik helyen mondja, a gonosz, mint ordító oroszlán szerte jár, gondoljunk az afrikai szavannára, mint oroszlán szerte jár, keresvén kitárnyáján. Keresi, figyeli, ki az, aki azt mondja, ó, hát nem annyira fontos, hogy a közösség megy ez úgy egyedül is, meg hát annyi munka van, meg annyi dologban, nem érek én rá ilyen közösségbe járni, majd ha nyugdíjas leszek, vigyázz, nem leszel nyugdíjas. Addigra már az oroszlán elhal. Ha hagyod magad, vagy tudatosan engeded magad, mert talán tudatosan akar elsodródni az Isten által adott védelemből, közösségből, vigyázz, iszonyatos veszélyeknek teszed ki magad. Gondoskodásra szükségünk van, testi, lelki, szellemi vonatkozásban is. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Igen, a gondoskodásra is szükség van. Bizony, egy apró képpel hadd jelezzem, az úgynevezett erősebbik nem, hogy milyen gyengék vagyunk, férfi barátaim. Iszonyatosan sérülékenyek vagyunk. Tessék megnézni, hogyha egy térfi marad özvegyen, bizony sokszor olyan tétova, és nagyobb a valószínűsége, hogy rövidebb ideig lesz özvegy, mintha egy nőtestvérünk marad özvegy. A gondoskodás az értetni tud. A közelmúltban általános iskolai találkozóra hívtak, és nekem két hazát adott a végzetem, ahogy valahol valakunk írta, mert az általános iskolák két különböző településen jártam egyik, illetve a másik részét, úgyhogy most a közelmúltban két településen, két helyen is voltam. Nos, ott, ahol a nyolcadikat befejezhettem, 54-en voltunk nyolcadikosok abban a faluban, az 54-ből 11-en már nem élnek. 11-en, 51 éves koruk előtt meghaltak, és a 11-ből 9 férfi. A gondoskodásra nagyon nagy szüksége van annak is, aki azt hiszi, hogy nagyon erős. A harmadik, a vezetés. A vezetés, és ezért tettem a közel-telepi pásztor képpel. Itt a hortobágyon, pásztor, hát persze, hát egy kilométerről is látom, hogy ott a nyáj, meg ott a pásztor. Jézus nem erről beszél, ezt most elejtsük el, ezt a hortobágyi mi adottságainkat, hanem arra gondoljunk, amilyen ott akkor volt, mert a hallgatók azt értették, abban értek. Ott, ahol bozótok, sziklák között vezetett az út, úgy kellett keresni, mindig hol van egy kis legelő. Ezért meg elől a pásztor a közelkeleten. Ott nem lehetett hajtani a nyájat, mert belementek a szakadékba, a vadak karmaiba, meg eltérettek a bozótban. A pásztornak elől kellett menni, mert iszonyatosan sok útvesztő volt. Elől meg is hívja a nyáját. És mert ismerik a hangját, követi. Elől megy. Nagyon nagy szükségünk van vezetést a lelki szellemi vezetésre is, hogy halljuk és kövessük. Vigyázz, egy bizonyos távolság után, ha sodródni kezdesz, ha lemorzsolódni kezdesz, a tápláló éltető közösségről nem fogod hallani a hívószót. Oly sokan mondták már nekem, hát tiszteltes úr, hát mi nem járunk gyülekezetbe, de hát tudok én otthon is imádkozni. Nagyon nagyszerű. De már nem hallod a hívó szót. Már nem hallod a tanácsoló szót. Már nem hallod a biztatást, nem hallod a vigasztalást. Már nem hallod a pásztori szót. És mindenképpen már egyedül bolyongasz. A követés és hallani a hívó szót, ez összetartozik. Ha meghallottam az Isten hívó szavát, és nem megyek, akkor egyszer halló távolságon kívülre kerülök. Megkeményedik a szívem, meg a fülem. Meg a világzaja olyan nagy lesz, hogy bár szól az Úr, úgy csendben halkan, de a bozótok túloldalán én már nem az Urat hallom. Ezért nem tudom már követni. Ne áltassuk magunkat a kísértő nagy túlfisságával, hogy tudok én egyedül is. Persze, először még legel a bárány, 1 méterre, 5 méterre, 10 méterre, aztán már egy bozót mögé került, már 10 bozót mögött van, már nem is látja a nyájat és a pásztort, és már hiába szól a pásztor, már nem hallja. És ha nem hallja, nincs kit követni. Szükségünk van vezetésre. Mert ha nem keressük és nem veszük komolyan a vezetést, akkor biztos, hogy végleg el fogunk veszni. Legyen Jézus a jó pásztorod. Pásztorajánlatban és felhozatalban nagy kínálat van. A történelme mindig nagy volt. Néha még a farkasok is úgy öltöznek, mintha pásztorok lennének. A politikai és szellemi vezetők gyakran létkeznek, de ez önmagában nem lehet kifogás. Mert, és a Szentírás gyakran nevezi a politikai, szellemi, vallási vezetőket is pásztornak. Az Ezékiel könyvéből előbb hallott bibliai szakasz előtt lévő versekben nagyon keményen bírálta az Úr a korabeli politikai, nemzeti, vallási vezetőket, akik csak magukat ízlalták, és nem törődtek a nyájjal. A nyáj csak arra kellett, hogy abból meggazdagodjanak. Azt mondanánk, megélhetési valakik legyenek. De mégis az Isten, mert szükségünk van vezetésre, gondoskodásra és védelemre, földi pásztorokat is akar állítani. És közösségeket akar adni nekünk, még akkor is, hogyha nincs tökéletes nyáj. Ilyet ne keves. De akkor is nyájhoz, közösséghez kell tartoznak. Nem lehet kifogás a vezetők bűne, mulasztása, gyengesége. Nem lehet kifogás, és ne legyen kifogás az, hogy a közösség nem tökéletes. Nincs tökéletes közösség. Mégis kell a közösség. Nincs tökéletes család, mégis szükségünk van a családra. Jézus legyen a jó pásztorod. Jó pásztor. A Szentírás ismerő emberek nagyon jól tudják, hogy ez, hogy jó pásztor, ez Jézus nevét jelenti. Ez Jézusra vonatkozik mindig. Aztán állított pásztorokat, de mi már gyarlók vagyunk. Mégis az Isten teremtésbeli rendje szerint és a megváltás rendje szerint így akar védelmet, gondoskodást, vezetést adni a közösség által. Jézus az, aki nem belőlünk akar meggazdagodni, karriert csinálni. Ahogy Pál apostol írja, önmagát megüresítette, Isteni dicsőségét odahagyva, szolgai formát vett fel, hozzánk hasonlóvá lett, és engedelmes volt a kereszt halálig. Jézus önmagát megalázza és megüresíti, hogy minket megajándékozzon és meggazdagítson. Ilyen pásztor nincs rajta kívül. Nincs a legjobb emberi pásztorok is gyarlókhoz rá képes. és a jó pásztor Jézus véd, vezet, gondoskodik. Nyája közösségében táplál és őriz. Miért legyek tagja ennek a nyájnak, ahol ilyen meg olyan bárányok vannak? Miért legyek tagja a gyülekezetnek az előbb Edith nagyon szépen vallott személyes tapasztalatai vonatkozásában? Pedig a mi közösségünk is gyarló közösség. Én néha egy kicsit húztam a nyakam, túl szépen hallottam. De tudom, hogy igaz. De el tudnánk mondani azért a gyarlóságainkat is. Mégis szükségünk van a közösségre. Szükségünk. Az Isten így a közösség által akar megóvni, vezetni, tanácsolni bennünket. Akinek Jézus a pásztora, az Jézus szavát hallja, halló távolságban akar maradni, és tartozik az ő nyájához, hogy a közösség áldásaiban részesülhessen. Nem lehet szétválasztani Jézust és a gyülekezetet. Aki a Jézus nyáját megtagadja, az megtagadta a pásztort is. Hiába hitegeti magát. Hiszen Jézus azt mondja, hogy hívom, nevükön szólítom, hallják szavamat, és követnek engem. Nem azt mondja, hogy egy követ, és mindenki megy a maga teje után, hanem követnek. Egy nyájban, egy közösségben, egy pásztor után mennek. Ha az Úr a te Urad és Istened, akkor a gyülekezetnek is, a tiédnek kell lennie. Oda tartozni kell. Aki lemorzsolódik a gyülekezetből, az Isten népéből, bár nem vagyunk tökéletesek, az előbb-utóbb nem fogja hallani az Úr szavát, és lemorzsolódik az Úrral való közösségből is. Az Isten nagyon jól tudja ezt a veszélyt. Ezért ad közösséget. Ezért ad nyájat. Ezért ad gyülekezetet. Szeretne óvni, védeni, gondoskodni. Szeretne vezetni bennünket. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus. Én ismerem az enyémet. Az enyém ismernek engem. Hallgatnak szavamra, követnek engem. Ha valamiben, az elmúlt napokban, vagy talán most, tudtál dönteni. Lehet, hogy egészen kicsit ez. Lehet, hogy az első, lehet, hogy a harmadik lépés. Akkor mert ezt komolyan kimondani is. Mert magad számára kell följegyezni is. Az a kis lap, amit az elmúlt két vasárnap is újra és újra említettem, sok helyen ott van a padokban most is. És azon van egy ilyen oldal, hogy emlékeztető önmagam. Mert talán bejegyezni néhány gondolatban ott, vagy mert magad felírni, amiben döntöttél, mert téged hív az Úr az ő népe közösségébe. Ez az emlékeztető, ez azért szükséges, hogy holnap és holnap után, amikor a bozótok világába is meg el kell menni, amikor a napi rohanás és gondok jönnek, akkor ott legyen, és emlékeztessen. Emlékeztessen, hogy valamiben döntöttél, valamelyik lépést most kész vagy megtenni. És másrésztől pedig, akik készek arra, hogy ezen a kis lapon lévő harmadik imádságot szív szerint elmondják az Úrnak, merjük kézbe venni, jó néhány helyen ott van a padokban. Aki kész tehát erre, hogy szeretne tartozni az Úrhoz, és az Úrhoz való tartozáshoz, az ő népéhez való tartozással jár, akkor merjük együtt hangosan is mondani. Istenem, most már tudom és vallom, hogy az élet csak az örökké való távlatot is nyitó hitáltal működik. odaszállom magam hittel Krisztus követésére. Segíts, hogy örömmel éljek és szolgáljak néped nagy erdei gyülekezetében. Amen. Legyen feleletünk ének, amit a falon olvasható. Ez közös felelet. Áldásodat kérjük, az új gyülekezeti tanévünk minden alkalmára, a vasárnapi Isten tiszteletekre, a különböző kis csoportokra. Könyörgünk nemzetünkért, mely olyan, mint a pásztor nélküli nyáj, hogy őseink hite nemzetünkért, ha kellett még életüket is odaáldozó cselekedete, legyen jó példa nekünk. Könyörgünk nemzetünkért, hogy nemzetünk közösségében a gyülekezeti közösségek a tőled jövő áldás csatornái lehessenek. Uram, téged magasztalunk, mert jó pásztornak ismertünk meg, és téged követünk, vezérel életünket, add meg közösségünket. Amen. Mi, Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta halottak közül a mi Urunk Jézus Krisztust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk az, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.